Egy érdi családi ház vendégszobájában egy nő feküdt az ágyban, és félálomban a házigazdák neszezését hallgatta. Evőeszközök csörömpölése, bögrék koccanása, csoszogás, papucs, majd egy csupasztalt is, koppanás hangja, ahogy egy tárgy az asztalra került. A reggelek félreismerhetetlen ritmusa. Az álom majdnem ébrelléttel alakult, de Fatime úgy döntött, még nem nyitja ki a szemét. Majd akkor, ha meghallja a kávéfőző hangját. Térdei közé gyűrte a paplant, oldalára fordult, és már majdnem elbóbiskolt, amikor meghallotta a kotyogást. Na végre, gondolta. Majd felült az ágyban, és kinyitotta a szemét. De nem látott semmit. Korom sötét volt. Nem értette, mi történik. A gondolatai cikázni kezdtek. Valahogy kikelt az ágyból, tétova lépéseket tett, és könyökét, csípőjét többször is a bútorokba ütötte, mire eljutott az ajtóig. Zúgott a füle a pániktól. Nehezen kitapogatta és lenyomta a kilincset. Kinyitotta az ajtót. De csak a nem szűnő sötétség volt ott is. Ledermett. A küszöböt már nem merte átlépni. Megértette. A házban világos van, csak ő nem lát semmit. Nem akart segítségért kiáltani.
Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat, és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Az Egyszer Lent podcastben két hetente mesélek el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod.
Nyikes Fatimének egy örökölt betegség miatt már 16 éves korában kezdődtek a látás problémái. Először a jobb, majd később 26 éves korában a bal szemére is elveszítette a látását. Több évnyi küzdelmet és meg annyi kórházi beavatkozást követően vált látássérülté, ami miatt egész korábbi életét fel kellett adnia. Igaz, hogy a trauma súlya alatt összeomlott, idővel sikerült talpra állnia és új utakat találnia. Sőt, ma már nem tragédiaként, hanem sorsfordító pillanatként tekint látásának elvesztésére, aminek köszönhetően többet tudott kihozni az életéből. A segítő szakmában teljesedett ki. Mesterfokú szociális munkás, szervezetfejlesztő szupervizor, gyógypedagógiai asszisztens lett. Sorstársakat segít át életük legnehezebb pillanatain. Utat és perspektívákat mutat nekik. Látók szemléletformálásán dolgozik annak érdekében, hogy minél inkább enyhítse a látássérüléssel járó veszteséget. 2005 óta a Buda környéki látássérültek közhasznú egyesület alapítója és elnöke is. De ami talán fontosabb, 2000 óta édesanyja is.
Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban váratlanul a semmiből érkezik az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Hosszú évek kemény munkájával megszerzett javak veszhetnek kárba egyik pillanatról a másikra, vagy egy családtag elvesztése boríthatja sötétbe a holnapot. Ilyenkor jó, ha van melletted valaki, aki megérti a helyzeted, s átvesz tőled néhány fontos feladatot, és segít az újrakezdésben. A Generali biztosító ebben tud partnered lenni, de a gödörből neked kell kimásznod. A döntéseidet te hozod. Lásd meg magadban az erőt, a lehetőséget arra, hogy felállj, mert képes vagy rá. Mint ahogy ebben a podcastban megszólaló emberek mindegyike megjárták a poklot, de újra tudták kezdeni az életüket.
A kislány hangosan azt követelte, hogy adjanak neki egy másik textil zsebkendőt. Édesanyja nem vette magára hisztit. Türelmes maradt, keresett egy másikat, odavitte és megpróbálta újra. Ezt? Kérdezte lányát, aki mellkasán összefont karral toporzékolva kiabálta. Nem, a házikósat akarom. Mindez legalább háromszor megismétlődött, de a kislány végül nem kapta meg, amit akart. A jelenet Nyikes Fatime gyerekkori emléke és akár hétköznapinak is tűnhet. A dackorszakba lépett kislány szemtelen követelését édesanyja nevelési célzattal nem teljesíti. Ez a történet azonban másról szól. Mert azt, hogy Fatime édesanyja nem tudta teljesíteni lánya kérését, nem a szándékosság, a nevelési elvek vagy a házikós textil zsebkendő hiánya okozta. Fatime szülei látássérültek voltak. Az elmesélt történet pedig egyike azon kevés emlékeinek, amelyekben nehézséget okozott, hogy édesanyja nem lát.
Ilyen apróságok voltak, de egyébként így a hétköznapokban ez nem nagyon képződött le, mert édesanyám hihetetlen jó háziasszony volt. Apukám meg eljárt dolgozni, tehát lényegében egy ilyen hagyományos családmodell volt.
Anyukád, ő genetikai látássérült, ugye?
Valószínű, hogy van valami örökletesség az ő retina problémájában, igen. Levált a retinája két részletben ráadásul, tehát hogy még gyerekkorában sikerült valakinek eltalálni egy hógolyóval, és akkor ott az egyik retinájának vége lett. Uh-huh. És aztán a másik retinája pedig 18 évesen vált le, amit már tudtak operálni, nem ért semmit. És nyilván, hogy ez azért így benne volt, az a fajta félelem, hogy nehogy ugyanazt az életutat kelljen nekem is bejárnom, mint amit neki. Az azért nyilván jól kísértette a születésem pillanatától, úgyhogy volt egy-két dolog, amitől nagyon óvott meg, volt benne egy aggodalom.
Mindez, bár nagy szerepet kapott Fatime gyerekkorában, sem különösebb beszédtémát, sem pedig nehézséget nem jelentett számára. Szaladtak a mindennapok, a hetek, aztán a hónapok, évek, és azok is elteltek. Fatime a szobájában pakolászott, már gimnazista volt, 16 éves, lelkes és szabad, hiszen éppen befejeződött a tanév. A nyár egy tábor izgalmával és meg annyi barátokkal közös program ígéretével kecsegtetett. Utóbbiról már éppen késésben volt. Kapkodva indult egy barátjának segíteni.
Ilyen csempéket cipeltem föl a barátomnak a 10. emeletre, mert elromlott a liftjük. És hát valószínű, hogy ez egyébként egy olyan akció volt, ami tényleg betett a retinámnak, tehát hogy ezt azért úgy nem kellett volna. De hogy annyira próbáltam hárítani édesanyám összes aggodalma ellenére ezt, hogy velem is megtörténhet, hogy eszembe se jutott, amikor ez a helyzet előadódott, hanem akkor egyszerűen így hozta magát a történet, hogy most ez a feladat, ezt oldjuk meg. És utána elmentem a táborba, és csak annyi volt, hogy nagyon erősen begyulladt az egyik szemem. Kaptam rá valami szemcseppet, ott el is múlt, viszont amikor hazajöttem, akkor olyan volt, mint hogyha egy ilyen fekete függönyt húznának egészen a szemem sarkából így befelé. Nekem fogalmam nem volt arról, hogy ez mennyire visszafordíthatatlan. Tehát azt gondoltam, hogy ez olyasmi, mint a gyulladás, hogy majd elmúlik.
Annak ellenére nem volt rossz előérzete, hogy édesanyján érezte a rettegést. Elég régen történt ahhoz, hogy ki lehessen mondani, nem volt túlzás a rettegés. Hiszen azt, hogy a retina leválás Fatimét is utoléri, elkerülni nem, csak késleltetni lehetett.
Jó pár napig vizsgálgattak, az mondjuk így nagyon megmaradt bennem, hogy senki nem mondott semmit. Oda jöttek, megvizsgáltak, mint valami állatorvosi lovat tényleg, mert hogy így jöttek a fiatal kis medikák is, és aztán valahogy így egyszer csak valaki így közölte velem, hogy hát akkor ezt műteni kell. De még akkor sem éreztem én ennek a súlyát. Hát úgy voltam, hogy jó, hát akkor műtsék, hát akkor majd utána lesz jó.
Nem így történt, mert a beavatkozás eredménytelen volt. A remény következő lépcsőfokát egy újabb műtét jelentette, amihez Münchenbe kellett utaznia. Itt a tervezett egy helyett két műtét is várt rá.
Borzasztóan egyedül voltam, tehát hogy arra emlékszem, hogy nagyon hosszúnak tűnt. Hát olyan volt, mintha egy zárt osztályon lennék kb. Tehát nem tudtam kimenni, itt voltam egy hónapig. Egyetlen egyszer nem tudtam kimenni az utcára. Apukám egyik kolléganője vitt ki, így ki tudott utazni, mi vagy engem kísért a testvéréhez. Viszont ugye engem megműtöttek még egyszer, mint amit tervezett a magyar állam, mint amennyit finanszírozott, úgyhogy én tovább maradtam. És ott már igazából így egyszer-egyszer egyébként bejött hozzám, nagyon helyes volt így a kísérőmnek a testvére, de azért ez mégiscsak más volt, egy vadidegen, és nem is napi szinten. Úgy kint Münchenben, hogy én egy szót nem beszéltem németül 16 évesen, azért az nem volt egyszerű. De valahogy akkor is az volt bennem, hogy most ez a helyzet van, ezt kell végigcsinálni. És majd eltelik ez az idő, és akkor hazamegyek.
Leült veled akkor ott valaki erről beszélni, vagy megbeszélni azt, hogy ez akkor most már így fog maradni?
Nem, senki. Kerülték ennek a kommunikációját, de egyébként ez a mai napig is probléma, hogy az orvosok gyógyítani akarnak, és valahogy, ha ez nem sikerült, tehát azt látják, hogy ők már nem tudnak mit tenni, valószínűleg, hogy ezt a saját kudarcuknak élik meg valahol, és ezzel a szembesüléshez nem könnyű. Most mi dolgozunk azért, hogy a rehabilitáció az kapjon akkora teret, így az orvosok körében is, hogy fontosnak tartsák, hogy ne üres kézzel engedjék el azokat az embereket, akikkel nem tudnak segíteni, legalább egy szórólapot tudjanak adni, hogy van rehabilitációs központ az országban most már több ponton, és hogy lehet fordulni hozzájuk, és segítenek ezt az egészet feldolgozni, meg lényegében újra gondolni az életet. Akkor még ennek nyoma sem volt.
Meg volt a második műtét, és egyszer csak útra eresztettek, hogy akkor most ez ennyi volt?
Kb. Igen, a repülőre ugyanúgy föltett az a nő, aki a kapcsolaton volt kint, de hát nyilván ő nem tartotta magát kompetensnek, hogy erről bármit is mondjon nekem. Tehát én egyébként úgy jöttem akkor haza, hogy ez a második műtét, ez sikerült. Visszarakták a retinát, viszont nem tudott megtapadni. Tehát itthon vált le újra a retinám, de egyébként valószínűleg ezt már kint tudták, hogy ez nem fog fönt maradni. Hát és akkor már nem is tudtak hozzányúlni, nem volt értelme.
Több hónapnyi eredménytelen műtét sorozaton, számos elszalasztott élményen túl, pusztán a reménybeli hétköznapi élet is elég volt Fatimének ahhoz, hogy erőre kapjon és ne rágódjon a veszteségén. Azt akarta, hogy amennyire lehetséges, a mindennapok a régi mederben folyjanak tovább. Igaz, ekkor még nem tudta, hogy mindössze néhány évet élvezhet gondtalanul.
Igazából úgy voltam vele, hogy most ez a helyzet van, viszont az egyszemes látás az egy tökéletes látás teljesítményt tud nyújtani. Egyedül a térlátás az, ami hiányzik ilyenkor, amit elveszít az ember. Úgyhogy nem éltem én ezt meg annyira rosszul. Tudtam élni az életemet tovább. Mondjuk egy kis felkiáltó élet azért így fölvillantott már akkor bennem is, tehát akkor azért már értettem, hogy édesanyámnak az aggodalmai miért voltak ennyire tapinthatóak, és nyilván, hogy bennem is ott volt, erre jó lenne vigyázni, de hát azért egy kamaszlány élni akar, és hát rengeteg ingerért. A suliban visszamentem, akkor szerelmes voltam. Csomó olyan dolog történt velem, ami elég volt ahhoz, hogy én a jövőre figyeljek, és inkább arra legyek kíváncsi, és ne azt gyászoljam, ami elmúlt, főleg azért, mert hogy ez nem volt egy akkora váltás. Tehát nem rázott meg annyira, nem változtatta meg az életemet.
Fatime kertészeti végzettséggel virágkötőként helyezkedett el a gimnázium után. Nem csak hivatástudatot, hanem örömforrást is talált a mesterségben, mindenért rajongott, ami hozzátartozott. A színekért, a formákért, az illatokért és az alkotás folyamatáért. Szenvedélye és elhivatottsága egyre magasabbra repítették szakmájában, és elismertségre tett szert benne.
És mit szeretél a virágkötésben?
Hű, mindent. Nekem a hobbim, a hivatásom, a szakmám, mindenem volt. Tehát én nagyon-nagyon megtaláltam benne így a kiteljesülést. Elég jól is ment, tehát így versenyekre is jártam, meg kiállításokat szerveztünk, tanfolyamokat, tehát így nagyon-nagyon pörögtem ebben. Szerencsére így az akkori virágkötő elit fel is karolta az akkori fiatal tehetségeket, úgyhogy nekünk van az időben nagyon jó dolgunk volt. Az utolsó munkahelyemnél már egy üzletet vittünk a barátnőmmel, és lényegében az egész életemet kitöltötte.
A fővárosi virágüzlet a József körút és a Nap utca sarkán volt. És nem csak kellemes hangulata és vidám virágkötői miatt tűnt ki a zajos belvárosi forgatagból. Tavasz elején munkába menet Fatime egy fészkéből kiesett veréb fiókát talált az utcán. A csipás szemű csupasz madárkát nem hagyta az út szélén. Magához vette, és onnantól kezdve a virág volt az otthona, Fatime pedig a nevelője lett a madárnak. Vili, mert így nevezte el a verebet, pedig az üzlet látványosságává vált.
Gyakran ezért jártak be vevők, hogy megnézzék, hogy a Willit hogy etetem meg, mert kiskukacot elvette a tenyeremből. Úgyhogy ilyen apró, ilyen kis sót alakítottam a virágüzletbe. Kündéri volt egyébként, tehát elég nehezen tudott megrepülni, de baromi magas volt a belmagassága az üzletnek, és elég magasan volt egy ablakpárkány, tehát egy ilyen felső ablak, voltak magas növények, és hihetetlen jól érezte magát.
Egy fárasztó munkanap végén, hazaérkezése után Fatime épp az otthoni teendőket intézte. Valami szokatlant észlelt. Apró, fekete pontok jelentek meg a látóterében. Próbált nem a legrosszabbra gondolni. Inkább megmagyarázta magának a dolgot. Biztos csak fáradt. Megerőltette a szemét. Pihenésre van szüksége, és inkább folytatta a tennivalóját. Ennek ellenére tudta, hogy elkezdődött az, amire gondolni sem mert.
Benne volt a gondolataidban ez a lehetőség, hogy ez lehet, hogy el fog következni.
Igen, hát egy kicsit, mint az alvó vulkán, tudod, tehát amikor mindenki tudja, hogy bármikor kitörhet, de egyébként így próbálnak erről nem tudomást venni, így élik a életüket körülötte. Engem egy kicsit leblokkolt, ilyen bénító félelem, tehát amikor így nem tudod, hogy mit fogsz kezdeni ezzel az egésszel, és így szeretnéd azt gondolni, hogy nem, ebből nem lesz semmi baj, de mégis egyre erősebben ott van a tudatodban, vagy a tudattalanodban inkább, hogy azért ez többről szól.
Fatime másnap dolgozni indult. Pont, mint máskor. Ám előtte telefonon időpontot kért a virágbolttal szemközt található ügyeletre. Már aznap délután tudták fogadni. Úgy képzelte, hogy majd napközben átszalad, megnézik, nem lesz baj, és aztán mehet vissza az üzletbe dolgozni. El is felejtheti az egész procedúrát, mint egy rossz álmot. Most is csak arra vágyott, amire már kamaszként is, hogy visszakapja a hétköznapokat. De nem így történt.
Megállapították, hogy valóban van veszély annak, hogy leválna retinám, de hogy körbelézerezték, tehát ez egy technika rá, amivel meg lehet előzni a leválást. Ilyen első lépés, és nekem utána még volt egy fél évem, amit teljesen látóként tudtam élni. De hát az már ilyen veszőfutás volt. Akkor én már biztos voltam benne, hogy én nem maradok látó. Viszont igyekeztem ezt minden távolabb tartani magamtól, és annyi élményt összeszedni, amennyit lehet.
Fatime ebben a fél évben annyi vizuális élményt próbált összegyűjteni, amennyit csak bír. Ha vonattal utazott, mindig az ablaknál ült és a tájat nézte. Ha koncertre ment, nem csak a zenére figyelt, hanem arcokat, helyzetképeket, színeket, eseményeket memorizált. Megpróbált minél több emberrel megismerkedni a történetek és az élmények kedvéért. Noha arra tudatosan ügyelt, hogy mély kötődéseket ne építsen ki. Félt. Aggódott, mert nem tudta, ha teljesen elveszíti a látását, mi marad belőle.
Azt nyilván nem tudhattam, hogy mi lesz a vége, de az, hogy én nem maradok képlátó, azt tudtam. Tudtam, hogy végig kell küzdeni, de nem győzhetek, tehát hogy ebben ez volt nagyon nehéz. Abban se voltam biztos, hogy azokat a kapcsolataimat meg tudom tartani, akik már megvoltak. Egyszerűen még nem tudtam, hogy fogok-e érni annyit, vagy érdekes leszek-e, szerethető leszek-e, hogyha bekövetkezik ez. Én akkor szegény páromat is kiraktam, mert nem tudtam elképzelni, hogy a sajnálaton kívül bármi más érzelem is társulhat egy olyan emberhez, aki elveszíti a látását.
A tavaszból ősz lett, letelt az a fél év, és bár nem került közelebb a válaszokhoz, Fatime tudta, hogy el kell mennie a kórházba, ahol nehéz harc vár rá. Hogy hogyan vívta meg Fatime ezt a harcot? Hamarosan elmesélem. Előtte azonban hallgassátok meg, milyen más műsorokkal készülünk nektek.
Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az baromi sűrű lenne.
A tied nagyon az?
Nagyon. Piszkosul az.
Újra itt a Felforgatók, a podcast bátor magyarokról.
Nem lehet saját magammal szemben azt a luxust megengedni, hogy mondjuk összeomoljak.
Kadarkai Endre vagyok. Az elkövetkező hetekben 10 olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott ösvényről, és saját utat választottak.
Azokból a körhintekből, amik nem olyan irányba forognak, ami számra komfortos, azokból általában kiszállok.
Akik átírták a játékszabályokat. Akik, ha elbuktak, azért is újra kezdték.
6 éves koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem.
A felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik, ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak.
Ha borászatra bök rá az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember?
Szerintem igen. Ha egyeket tudtam volna elordani hátam.
Vegyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók.
Viszont előtte irány a medikus presszó.
Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik.
Mondd Ákos, egy fiatal ember miért akar hullákat fényképezni?
Beaton Studio.
Azután, hogy észlelte, valami nem stimmel az ép szemével, egy véget nem érőnek tűnő folyamat vette kezdetét műtétekkel, lábadozással, reményekkel, aztán reménytelenséggel, sikerekkel és sikertelenségekkel. Ez 2 évet vett el Fatime életéből.
Visszarendeltek, hogy akkor kb. Így kéne egy kontroll, és akkor úgy ítélték meg, hogy egy úgynevezett cirkuláns műtétet fognak csinálni. Az is egy megelőző műtét egyébként, egy szilikongyűrűt varnak a retinára, de hát aztán azzal együtt szakadt le.
Fatime ekkor épp egy barátja Érdi otthonában vendégeskedett. Az este jól sikerült. Beszélgettek, nevetgéltek, ez végre felettetni tudta vele a jövővel kapcsolatos aggályait. Lefekvés előtt egy atlaszt lapozgatott, és még az is lehet, hogy éjjel utazásokról álmodott.
Óriási, nagyszabású térképatlasza volt a barátnőm lányának, és én nagyon szerettem a könyveket mindig is. És annyira jó volt a látásom egyébként, tehát, hogy ez a nagyon durva, hogy én simán tudtam azt nézegetni ezt a könyvet, meg talán még így a nagyobb betűket így olvastam is belőle, tehát, hogy nekem az egy élmény volt annak a könyvnek a lapozgatás, és reggel, amikor felébredtem, totál leszakadt a retinám azzal a szilikon gyűrűvel együtt, amit a szerkás műtét alatt fölvartak rá. És lényegében, amikor még lefeküdtem aludni, akkor én még látóbb voltam teljesen, amikor fölébredtem, totál vak voltam. Egy pillanat alatt át kellett váltanom erre az életstílusra, és hát szégyen, azt hiszem, hogy ez a legjobb szó, amit így tudok társítani ehhez az érzéshez, hogy lényegében maga tehetetlen vagyok. Tehát alig tudtam a lépcsőjükről lemenni, tehát így tehát ki kellett ugye valahogy így bászorognom a szobából, lemenni a nappaliba, és így nagyon, tehát hogy a mélyéig rázott meg a kiszolgáltatottság érzése. De egyébként ez volt az egyetlen ilyen alkalom, tehát ez volt a mélypont. Tehát utána akárhányszor kerültem hasonló helyzetbe, ennél rosszabb már nem tudott lenni.
Fatimében ekkor tudatosult, hogy mi ellen kell küzdenie, és hogy mennyi mindent veszít, ha elbukik. Pár nappal később a felépült verépfióka is kirepült a virág üzletéből. Azon a napon Willivel együtt sok minden más is elszállt.
Amit addig gondoltam magamról, hogy jó virágköttő vagyok, hogy csinos vagyok, jó társasági ember vagyok, kedves vagyok, szóval, hogy ezek az értékek, ezek így úgy töltek össze, mint a karácsonyfadísz, hogyha leesnek a padlóra.
Fatime a Mária utcából a Szabolcs utcai kórházba került. Itt még legalább 7 műtét várt rá. Az egyébként is embert próbáló időszakot nehezítette, hogy az összes műtét után jobb lett a látása, amitől újra élet benne a remény, de hiába, mert valamilyen komplikáció folyton rontott az eredményeken. Fatime egy érzelmi hullámvasúton érezte magát, és ezt a terhet nem tudta megosztani a környezetével. Egyre inkább elszigetelődött.
Abban a 2 évben inkább a túlélés volt, ami szerepet játszott így a mindennapjaimban, mert tényleg minden nap úgy ébredtem föl, hogy na vajon most milyen a látásom. De mindig jött valami probléma, és azt meg kellett oldani annak érdekében, hogy egyáltalán esély legyen arra, hogy én bármennyit is meg tudjak tartani a látásomból. Minden újabb műtét, az nyilván újabb mélypont.
És milyen mélypontjaid voltak?
Felfelé ívelő szakaszban volt bennem egy kíváncsiság, aztán meg egy hihetetlen nagy kétel, hogy jó leszek én még valamire. Kis van olyan az ember idegrendszerét, meg hát már elfogytak a barátaim, meg az ismerőseim. Volt olyan, amikor én bent mostam az egyik nővérrel, majd megfogott és mondta, hogy figyelj, látom, már nincsen tiszta ruhát, nem tudod, jönnek már hozzá, gyere, kimegyünk a fürdőszobába, mert mit fogunk csinálni? És akkor szépen így előszedte a mosószert, meg a többétet, és meg kellettünk mosni. A hűtőbe teregettük szét, és így elképzelte, hogy a prof reggel félkomás állapotban így demosakszik valamelyik bébidolommal.
Elején még jöttek látogatóba a barátaid, barátnőid, a család, és aztán valahogy ők is, nem is tudom.
Mindenki elfárad meg elfogy a szó egy idő után, amikor nem látod a perspektívát, nem tudod, hogy hol van a vége. Akkor nagyon nehéz támogatólag is helytállni egy ilyen helyzetben. Tehát amikor nem tudod bíztatni a másikat, mert fogalmad nincs. mit tudsz neki mondani? Mert hogy nem tudod, hogy mi lesz a vége, vagy hogy hol fog megállni ez a dolog.
Fatimét legalább 10-szer műtötték összesen. És mire végleg elhagyhatta a kórházat, a látásából nem sok maradt. És az is folyamatosan romlott.
Járda meg a fő közti különbséget, azt így érzékeltem közelről, vagy ha velem szembe jött egy ember, azt nem tudtam megállapítani, nő vagy férfi, pláne azt nem, hogy kicsoda, tehát ki tudtam kerülni, tehát azt tudtam észlelni, hogy jön velem szembe egy ember. Az utolsó műtétem után elég sokat voltam otthon, az volt egyébként egy masszívabb élmény, repülés, mert akkor már elég egyetemű volt, hogy nem nagyon tudnak többet tenni a szememért. Legyűri az embert egy ilyen élethelyzet, viszont az nagyon fontos, hogy föl tudjunk állni.
Te kell érni az alját, és onnan visszakanyarodni?
Hát, azt hiszem, igen. Tehát ezt nem lehet megúszni. De amikor ez bekövetkezik, akkor azért így változik az ember. És érdekes, mert ahogy egyre távolabb van ez a mélypont, és egyre inkább építi újra magát a személyiség, egyre jobban tudja kezelni ezeket a kiszolgáltatott helyzeteket, és akkor már nem a megalázottság érzését éli meg, hanem amiben nem így megmaradt, az inkább az, hogy én más vagyok.
Fatime felállása nem egy pillanat alatt történt. Sok apró esemény láncolata és rengeteg idő kellett hozzá. A küzdelem talán már akkor elkezdődött, amikor Willivel, a veréb fiókával együtt a látását is hagyta elszállni. Majd azzal folytatódott, hogy ennek ellenére nem adta fel a küzdelmet, és mindent megtett, hogy elkerülje az elkerülhetetlent. Talán furcsa, de a barátaitól, kapcsolataitól való időszakos elfordulása is segített, mert így volt ideje újra összerakni a magáról alkotott képet. A kórházban kötött új barátságok segítettek neki újra felfedezni önmagát, és fokozatosan le tudott számolni a szégyenérzettel. Végül rátalált arra az útra, ami a kiszolgáltatottság végéhez és az önértékelés felé vezetett. Természetesen ehhez sok segítséget is kapott az orvosaitól, a nagybátyjától, a régi és az új barátaitól.
Akivel megismerkedtem a kórházban, a Marica barátnőm, aki azóta is a legjobb barátnőm, ő elég sokat följárt hozzám, ő hagyod a szörményét. Olyankor én mindig összeszedtem magam, amikor jött. És akkor elmentünk csavarogni erre, arra kísérgetett. Azt láttam, hogy nem is annyira gáz. Nem azt sugallta felém. Valószínű, hogy segített az, hogy úgy ismertem meg, hogy egy hasonló műtéten átesett. És lényegében ő már, amikor engem megismert, én akkor már nem láttam. Tehát, hogy nem ezzel a veszteséggel kellett hozzá egy ilyen folyamatban újra kapcsolódnom.
Ezáltal viszont új önmagához is sikerült kapcsolódnia, és ezt követően már azokhoz is, akikhez korábban nem tudott. Lett egy párkapcsolata is, egykori barátja újból feltűnt az életében, aki ma már gyermeke édesapja. Fatime a biztonságát és a nőiességét is visszakapta.
Én azt értem meg, hogy örültem, hogyha valaki így hozzám szól, mert el nem tudtam volna képzelni, hogy nőként valaki rám tudjon nézni. Tehát akkor, amikor a párom újra visszatért az életembe is, tehát ilyen nagyon óvatosan kezdett, hogy barátként nem tudtam volna akkor abban a helyzetben mit kezdeni egy ilyen közeledéssel, sőt nem is tudtam.
Hogy engedted őt vissza?
Egyrészt elég világossá vált, hogy rászorulok segítségre, és akkor már voltam is olyan állapotban, hogy ezt el is tudjam fogadni. Másrészt pedig az a fajta hűség és kitartás, ami őt jellemzi, ez nagyon ritka érték, tehát én senkiben nem találtam meg. Tehát egy olyan biztonságot jelent a számomra egyébként a mai napig is, amit senki másnál nem találtam ilyen.
Fontos mérföldkő volt a felfelé vezető út megtalálásában az is, amikor Fatime megkapta első vakvezető kutyáját.
Nagyon-nagyon föl tudja dobni az embert, legalábbis én ezt tapasztaltam, hogy abban a mélyből, ahol én voltam, ki tudtam kecmeregni, abban nagyon nagy része volt a kutyámnak is. Vele mindig kellett foglalkozni, tehát nem tettem azt meg, hogy én most fekszem és nem kelek föl, vagy csirdogálok, vagy szomorkodom. A kutya igényelte azt, hogy foglalkozzak vele, hogy jó kedvem legyen, hogy menjünk ide-oda, akkor már ugye ingerek kértek, ami szintén elterelte a figyelmemet így a magam nyomoráról. Nagyon jól tudtunk közlekedni együtt, tehát nekem akkor még volt annyi látásmaradványom, amivel nagyon jól ki tudtam egészíteni a kutyát, úgyhogy mi olyanok voltunk, mint a rakéta.
A pozitív változások hátterében a rehabilitáció állt. Utóbbi nem csak a hétköznapi nehézségek leküzdésében, hanem új élete alapjainak megteremtésében is segítette Fatimét. Perspektívát, utat és célokat kezdett alkotni. Például elhatározta, hogy főiskolára jelentkezik.
Az volt szerintem így nagy válaszpont, hogy rámentem a Vakok Szövetségébe, és onnan engem átvitták a Vakok Államintézetébe, ahol van egy rehabilitációs csoport, alapkészségeket csiszolják át, tanítják újra azokat a dolgokat, amik szükségesek ahhoz, hogy egy önálló életvezetés újra tudjon építeni az ember. Mert mindenki arra vágyik, akármilyen élethelyzetbe kerül, hogy az önállóságet, a szabadságet, azt ne kelljen feladnia. Segített még az, hogy volt egy sikerélményeim a rehabilitációs folyamatomban, és ugye kaptam visszajelzéseket, meg az is nagyon sokat segített, hogy felvettek a fősúlyra.
Főiskolára kicsit ilyen fordulópontként tekintesz. Ez miért van?
Egyrészt én nem is gondoltam, hogy így tovább tanulok, tehát én köszönhetően jól éreztem magam virágkötőként. Aztán amikor gondoltam rá, akkor úgy gondoltam, hogy szakoktatóként tudnám elképzelni, tehát én mindenképpen valahogy a területhez kapcsolódnék. És aztán ez így változott. Igazából nem is voltam abban teljesen bizonyos, hogy én értem, hogy ez miről szól ez a szocmunkásszak, mert akkor tájt jött be Magyarországra, tehát hogy ez nem volt egy ilyen nagyon divat szakma. Nagyon jó képzés volt akkoriban, jó közeg volt.
Tehát megtaláltad magad benne teljesen.
Igen, én azt gondolom a mai identitásom szerint én szociális munkásnak tartom magam.
És akkor ez nyitott egy új ajtót, egy jövő felé, amire érezted, hogy haladnod kell, tehát hogy itt kaptál egy nagy lendületet a következőkhöz.
Igen, és így hozták magukat a dolgok, mert ugye akkor már meg volt a kutyám, tök jól közlekedtem, fölvettek a fősúlyra, közben elkezdtem építkezni. Volt egy telkünk, és ott egy ilyen könnyű szerkezetes faházat húzottunk föl. Az elején inkább én voltam, aki így bonyolítottam, hogy a szervezésére ezt. Szerintem ez nekem egy rengeteg erőt adott.
És ezzel Fatime visszakapta azt, amire 16 éves kora óta vágyott. A stabil, biztonságos életét. Már-már csak úgy volt más, ahogy az emberek egyébként is különböznek egymástól. Aztán anélkül, hogy akarta volna, ebből a másból több lett.
Elkezdtem részt venni egy lobby tevékenységbe, ami azt célozta, hogy az elemi rehabilitáció az ország több területén is legyen elérhető, mert hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nekem nagyon sokat adott, és úgy gondoltam, hogy ha nekem nagyon sokat adott, akkor az elengedhetetlen, hogy elérhető legyen mindenki számára, aki hasonló helyzetbe kerül.
Ezzel Fatime végérvényesen megtalálta a helyét. A főiskolát követően a Szempont Alapítványnál helyezkedett el vezetőként, majd 2005-ben többet magával megalapította a Buda környéki látássérültek közhasznú egyesületét, aminek azóta is a vezetője.
Összetoboroztuk azokat, akik erre nyitottak voltak, és megalapítottuk ezt az egyesületet. Szerintem egy rendszerbb eredményeket hoz, mert hát ezért továbbra is jellemző rám, hogy nem nagyon tudok így megállni. Azt vallom, hogyha valami tagnál, akkor az már közel áll ahhoz, hogy romoljon. Úgyhogy így az előre menekülő stratégiát követem így az életemben is, így az egyesület építetésében is. Arra törekszünk, hogy a különbségeket eltüntessük, és a közös pontokat mutassuk meg. És szerintem ez nagyon szép eredményeket hozott.
Az egyesület alapítása előtt volt még egy mérföldkő Fatime életében. Nevezhetjük egyfajta beteljesülésnek.
Mikor született a kisfiad?
2000-es, az évjáratát tekintve. Igen, az utolsó főiskolai évem. Ben érkezett ő meg.
Ez egy különleges vállalás is.
Sejthető volt, hogy a hormonális változások azok azért valószínűleg, hogy fognak rontani a látás teljesítményemet, de ezt azért mindig elmondom, hogy ettől függetlenül egy pillanatig nem volt kérdés, hogy én szeretném ezt a babát, vagy nem.
Bár a szülést követően Fatime látása odáig romlott, hogy ma már csak fényérzékelésre képes, a fiának, Vajknak köszönhetően sokkal több szint lát, mint valaha.
Én szerintem minden anyánál nagyon fontos az intuíció, hogy nem biztos, hogy meg tudod magyarázni, hogy miért villan beléd valami, viszont akkor ott cselekedned kell. Tehát nekem például volt egy konkrét ilyen esetem, hogy majdnem leborult a Vajkó az emeletről, és úgy tudtam utána nyúlni, hogy a mai napig nem értem. Tehát, hogyha ezt valaki más mesélni, akkor azt mondom, hogy aha, persze, biztos. Úgy kaptam el a gyerekemet, aki már borult a lépcső tetejéről, hogy nem tudom, hogy mi vitte oda a kezemet.
Mennyiben látja, vagy érzékeli másképpen a világot egy látó és egy nem látó ember? Tehát amilyen kép kialakul bennük különböző dolgokról, vagy te például jobban tud bánni az előítélteivel egy nem látó ember? Vagy valahogy így képzelem, hogy a vizualitás nagyon sokszor egyébként megelőzi a valós intuíciókat.
jaj, de szép volt, amit mondtál, meg ahogy fogalmaztad. De mindig azt szoktam mondani, hogy én egy lépéssel beljebbről kezdem. Ugye más lesz a fontos, tehát a benyomások, a hang, a stílus. Tényleg azt gondolom, hogy elég jól el lehet tájékozódni.
Mit tudnál tanácsolni az újrakezdéshez?
Azt lássák meg benne, ami jó. Mert én azért abban hiszek, hogy minden helyzetben lehet találni, hogy csak egy morzsát, és ez a kulcs ahhoz, hogy sikeresen tudjuk tovább folytatni az életünket. Tehát akarjunk boldogok lenni, mert ez egyébként nagyon sokszor rajtunk múlik.
Az Egyszer Lent Podcast 7. epizódját hallottátok. A mai epizód szerkesztője Pus Máté Bence, a produkciós vezető Grőger Dia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd volt. Lovas Rozit hallottátok. 2 hét múlva újabb történettel jövök.
Beaton Studio.